Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Több tízezren veszíthetik el utazási kedvezményüket, a kormány szerint milliárdokat spórolna így a költségvetés.
Tényleges életfogytiglan a brutális gyilkosnak, aki egy boltossal később a saját anyjával is végzett.
Ellopták a rekordáron elkelt csontvári képet, a szerelmesek találkozása 230 millió forintot ér.
És néhány óráig milliómosok voltak, legalábbis azt hitték azok a dán játékosok, akik e-mailt kaptak, hogy nyertek, aztán egy másikat, hogy mégsem.
Több tízezer embertől, vasutas és volán dolgozók rokonaitól vennék el a kedvezményes utazási jogosultságot egy most készülő törvénytervezet szerint.
A javaslatot Spaller Endre, kereszténydemokrata képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Ma ugyan visszavonta, de azt mondja, csak jogtechnikai okok miatt és hamarosan újra benyújtja.
A szigorítással a kormány szerint akár több 10 milliárd forintot is lehetne spórolni. Most ugyanis túl sokan kapnak kedvezményt. A szakszervezetek tiltakoznak.
A főváros közeli Monorra megy ez a vonat. Az utasok jó része vasutas vagy közvetlen hozzátartozója, akik Budapestre járnak dolgozni. Ma még ingyen utazhatnak. Spaller Endre kormánypárti képviselő azonban azt javasolja, hogy a jövőben a MÁV dolgozók rokonai is fizessenek.
Azt gondolom, hogy az államnak mindent meg kell tenni a vasutasokért, azokért az emberekért, akik üzemeltetik a vasutat. De olyan emberekért, akik lehet, hogy egy napot se dolgoztak a vasutnál, nem biztos, hogy ki kell állnunk. Ha választunk, hogy a vasutas munkahelye, vagy a vasutas hozzátartozójának adjunk kedvezményt, én inkább a vasutas munkahelyére szavaznék.
Ide a nyugati pályaudvarra naponta 140 ezeren, 150 ezeren érkeznek. Nagyjából ugyanennyien utaznak el innen. 100-ból 85-en valamilyen kedvezményt vesznek igénybe. Jelenleg 40 fajta jogcímen lehet kedvezményt igényelni.
Az állam csak a MÁV-nál mintegy 30 milliárd forintot költ évente a kedvezmények támogatására. Azt mondják, hasonlóra kevés példa van az Európai Unióban. A Híradónak nyilatkozó érdekvédő szerint a kedvezmények elvételével akár a harmadával is csökkenhet a vasutas családok jövedelme.
Én is 40 évvel ezelőtt többek között azért jöttem a vasútra, már volt szabadjegy, és úgy gondoltam, hogy a családommal jól teszek, hogy egy alacsonyabb bér mellett egy utazási kedvezményt szerzek.
A MÁV mellett a Volán és persze a városi közlekedési társaságok is jelentős, több 10 milliárd forintot kapnak az utazási kedvezmények megtartására. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy önálló törvényben szabályozza majd az utazási kedvezményeket, amiről várhatóan már áprilisban tárgyalnak a parlamentben. A Baranyánban, Somogyban és Tolnában, valamint Veszprémben működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet már be is jelentette, sztrájkolni fognak, ha valóban elveszik a kedvezményeket a Volán társaságok dolgozóitól és a családtagoktól.
Egész országban Volán szinten családtagokat beleszámítva olyan durván 20-21 ezer főt érint.
A szakszervezet szerint a kedvezmények korlátozása nem csak a dolgozókat, hanem a közlekedési társaságokat is hátrányosan érintik, mert kevesebb lesz az utas.
Közben a világ legnagyobb vasúti úgynevezett alépítményjavító berendezésével elkezdték a Szajol és Püspökladány közötti vonal felújítását. A 270 méter hosszú 1000 tonnás gép óránként 120 méternyi töltést újít fel, úgyhogy a vágányokat közben nem kell felszedni, és a szomszédos síneket is zavartalanul lehet használni. Az uniós támogatású több mint 160 milliárd forintos felújítás után a szakaszon 160-nal is tudnak majd menni a vonatok.
A megyei kórházak után május 1-ével 43 főként városi kórház kerülhet állami kézbe. A kormány szerint az átalakítással költséghatékonyabban működhetnek tovább a betegellátó központok, és a létük nem függne attól, hogy a fenntartó önkormányzatnak van-e pénze, vagy nincs. Az MSZP attól tart, hogy az állami kézbe került kórházak anyagi helyzetét elbocsátásokkal hozza egyensúlyba a kormány.
Mintegy 75 ezer ember egészségéért felelős a Szigetvári Kórház. Ez az intézmény egyike annak a 43 városi kórháznak, amelyeket május 1-től átvenne az önkormányzatoktól az állam. Tized pedig a jövő év elején. A kormányzat célja az átalakítással, hogy a jövőben olcsóbban, egyúttal színvonalasabban működjenek a betegellátó központok. A Szigetvári Kórház jelenleg 200 millió forinttal tartozik a beszállítóinak és fél milliárd forinttal egy banknak. Arra számítanak, hogy állami tulajdonban könnyebben tudnak majd törleszteni.
Bízunk benne, hogy állami segítséget kapunk ehhez, és az így felszabaduló forrásokat a betegellátás korszerűsítésére, illetve a színvonal emelésére fogjuk tudni fordítani.
Már sokan attól tartanak, hogy az állami átvételt osztályok bezárása követheti, Hódmezővásárhely polgármestere szerint pont az összevonások teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a kis településeken se csökkenjen az ellátás színvonala.
Ez az integráció például képes lesz megmenteni Makón a szülészeti osztályt. Ez az integráció nem csökkenteni fogja a makói egészségügyi ellátásnak a színvonalát, hanem éppenséggel növelni.
A Kórház Szövetség elnöke szerint a megyei kórházak állami átvétele után már a városi kórházaknak sincs értelme önkormányzati kézben maradniuk.
Ez a döntés már megszületett, akkor nyilván a tapasztalatokat figyelembe véve, de lehetőleg gyorsabban lebonyolítjuk ezt a folyamatot.
Az MSZP szerint a kormány a kórházak átvételével létszámleépítést készít elő.
Amíg a kórházak önkormányzati fenntartásban vannak, addig az önkormányzatok és természetesen a választók elvárják a társadalmi vitát arról, hogy mi legyen a kórházakban. Egy államosított kórházban ez megkerülhető.
Az egészségügyi államtitkárság azt ígéri, amint az országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényt, közlik az átvétel részletes menetrendjét is.
Megszületett az első kisgyerek, akit olyan bábák segítettek otthon világra hozni, akiknek erre hivatalos engedélye is van. A kormány egy éve döntött az otthonszülés legalizálásáról. Az első ezzel foglalkozó cég 10 napja kapott engedélyt. Az otthonszülés miatt korábban hatalmas viták voltak, amiket Geréb Ágnes tevékenysége váltott ki, akit most februárban 2 év fogházra ítéltek.
Kész vagy!
Filipposz az első baba Magyarországon, aki törvényesen otthon született meg hétfőn. Az édesanyja 3 kórházi szülés után döntött úgy, hogy a 4. gyereket, ha lehet, otthon hozza világra. Magdolna azt mondja, nem csak hogy teljes biztonságban érezte magát szülés közben, de sokkal jobban tudott születendő babájára figyelni.
Annyira befelé tudtam fordulni, nem zökkentett ki semmi, sem egy kórházi adminisztráció, sem az, hogy akár idegen emberek kibejárkálnak a szobából, ahogy az esetek kórházban megesik.
Egy héttel Filipposz születés előtt kapta meg a szükséges engedélyeket az első olyan cég, amely legálisan vezethet le kórházon kívüli szüléseket.
Nagyon nagy élmény volt, már csak azért is, mert az anya, aki szült, nekem nagyon jó barátnőm, és nagyon izgultunk azon, hogy sikerüljön az engedélyt megkapni, mielőtt ez a kisbaba megszületik, és végül sikerült is 6 nappal hamarabb készhez kapni.
Tavaly fogadták el az otthonszülésről szóló kormányrendeletet, amely szerint a 18 és 40 közötti nők szülhetnek kórházon kívül akkor, ha terhességük komplikációmentes volt. Az új szabályokat az otthonszüléseknél történt halálesetek és a Geréb Ágnes indította mozgalom körüli viták miatt hozták. Geréb Ágnest idén 2 év letöltendő fogházbüntetésre ítélték, most házi őrizetben vár kegyelmet a köztársasági elnöktől.
3 magyar felnőttből 2 túlsúlyos, és a szakemberek szerint a helyzet folyamatosan romlik. A kövér gyerekek száma például a duplájára nőtt az elmúlt 10 évben. Hangzott el a hazai elhízástudomány legnagyobb rendezvényének számító konferencián. Márpedig az elhízásnak súlyos következményei lehetnek szív- és érrendszeri bajok, cukorbetegség, daganatos betegségek. Az orvosok szerint többet kellene mozogni, és tudatosabban, egészségesebben enni.
2-szeresére nőtt az elhízott gyerekek száma az elmúlt 10 évben Magyarországon. Már a kisiskolások között is sok a túlsúlyos, többen csak testnevelés órán mozognak.
Egyre több olyan gyerekünk van, aki egyszerűen úgy érzi, hogy neki megterhelés még a napi mozgás is, pedig óriási szükségük lenne rá.
A felnőtt lakosságnak pedig már a 2/3 túlsúlyos.
Náló kockázati tényező az elhízás szívérrendszeri betegségekben, cukorbetegségnél, mozgásszerű betegségeknél, bizonyos daganatos betegségeknél.
Hasonló panaszokkal jönnek a betegek a Szent Imre Kórház lipid részlegére.
Kiinduló súlyom meg 142 volt, 2001-ben.
És most tartunk
108-nál.
Az elhízott betegeknek itt megfelelő diétával és testmozgással segítenek lefogyni. Dóra 2,5 év alatt 47 kilót adott le.
Inkább autóval jártam, mert nem tudtam mozogni, egyszerűen nem tudtam menni, nem tudtam hosszabb távon már menni se annyira. Illetve hát a munkámban is ez azért gondot okozott.
A szakorvosok szerint a gyorsan felszívódó szénhidrátok fogyasztásának visszafogásával 1/2 év alatt akár 10 kiló súlycsökkenést is el lehet érni.
Az első 1/2 évben szénhidrát szegény és fehérje dús, amit rejtettséget okoz, diétát alkalmazzon, és 1/2 év után egyénileg kell eldönteni, hogy tudja a kalóriabevitel csökkentését megtartani.
Az orvosok szerint a legtöbb túlsúlyosnak nem is kellene kevesebbet ennie, csak tudatosabban kellene kiválasztani, hogy mi kerüljön az asztalra.
Az Országos Bírói Tanács, a bírósági szervezet lelkiismerete, ezt a testület soros elnöke mondta a tanács első ünnepélyes ülésén. Tománé Szabó Rita kiállt a jelenlegi Brüsszel által kritizált szabályozás mellett, szerinte a magyar jogszabályok garantálják a bírói függetlenséget. A 15 tagú, csak bírákból álló testület ellenőrzi a bíróságok központi igazgatását végző országos bírósági hivatalt, illetve annak elnökét. Az ülésen felszólaló Répási Róbert igazságügyi államtitkár azt emelte ki, hogy a Velencei Bizottság és a Magyar Bírói Egyesület észrevételei alapján egy hete törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentnek. Ebben az állam tovább szélesítené az országos bírói tanács ellenőrzési jogosítványait. Az MSZP azt reméli, hogy a tanács pártatlanul és az országos bírósági hivatal elnökének ellensúlyaként működik majd.
A Fidesz szerint valótlanok és megtévesztőek azok a sajtóhírek, amelyek szerint a köztársasági elnök lemondására alkotnak új szabályokat a kormánypártok. A Fidesz frakció közleménye szerint a köztársasági elnök lemondás esetére vonatkozó törvényjavaslat semmilyen változást nem eredményez, mert az államfő jogállásával kapcsolatos legfontosabb szabályokat az alaptörvény mellett a köztársasági elnök jogállásáról szóló sarkalatos törvény is tartalmazza.
Mindent meg kell tenni azért, hogy a két ország barátsága megmaradjon, ezt mondta Schmidt Pál, aki Bronislav Komorovszkival látogatott Ópusztaszerre, hogy megünnepeljék a magyar-lengyel barátság napját. Ennek megtartásáról még 2007-ben döntött mindkét ország parlamentje. A lengyel államfő azt emelte ki, hogy fejet kell hajtani azok előtt, akik segítették a két nemzet közötti kapcsolatok fejlődését.
50 méterrel a föld felett hangsebességgel. Ilyet is csináltak a magyar Gripenek Svédországban. A kecskeméti repülőbázis pilótái most értek vissza egy olyan lőgyakorlatról, amilyenen magyar katonák évtizedek óta nem voltak.
Két tiszteletkört is tettek a magyar Gripenek, mielőtt leszálltak Kecskeméten. A pilóták és kísérőik egy svédországi gyakorlatról tértek haza. Szinte az összes fedélzeti fegyverrel tartottak éles lövészetet, ilyenre 60 éve nem volt példa a magyar légierőnél, és gyakorolhatták azt is, milyen nagy sebességgel a föld közelében repülni.
Ennek az volt a jelentősége, hogy olyan környezetben tudtunk repülni, közel 1000 km per órával föld közelben, 100 méter, illetve alatta 40-50 méteren, amire itthon a jelenlegi törvények nem adnak lehetőséget.
A parancsnok azt mondta, a tervek szerint itthon is kialakítanak majd egy légi folyosórendszert, ahol 150 méteres magasság alatt gyakorlatozhatnak a Gripenek. Öt magyar vadászgép továbbra is Svédországban maradt, mert néhány nap múlva újabb nemzetközi gyakorlaton vesznek részt.
Az amerikai katonák is példát vehetnek a magyarok bátorságáról, így méltatta az Afganisztánban szolgálatot teljesítő különleges műveleti csoport tagjait Szolnokon a honvédelmi miniszter. Hende Csaba elismeréseket adott át a katonáknak, akiknek az arcát biztonsági okokból nem mutathatjuk. Az alakulat minden tagja épségben jött haza, annak ellenére, hogy a korán égetés miatti lázadások idején fegyveres összecsapásban is részt vettek.
3300 embert csaptak be, közülük van, aki sikeres vállalkozóból lett hajléktalan, mert bedőlt a hirdetéseknek. Első fokon 8 évre ítélték a Pilis Invest ingatlan befektető elnökét a 8 éve indult perben. A szövetkezet 1998 és 2004 között kiemelkedően magas hozamot ígért a kisbefektetőknek, az összegyűjtött 12 milliárd forintnak azonban nagyrészt nyoma veszett.
Pénzemet így is, úgy is, nem, biztos, hogy nem kapom vissza.
Ez a vállalkozó 90 millió forintot helyezett el a Pilis Invest számláján a magas hozam reményében. A futamidő 4 évre szólt. 2004-ben, a lejárat előtt egy héttel azonban közölték vele, hogy a cég csőd miatt nem tud fizetni.
Hát mondanom se kell, hogy egy jó módú emberből azt lehet mondani, hogy hajléktalanná váltam. Meghúztam magam, még akkor nem voltam nyugdíjas, rokonoknál itt-ott elvesztettem a otthonomat.
A Pilis Invest 1998 és 2004 között azzal gyűjtött kisbefektetőket, hogy külterületi földek megvásárlásához és beépítéséhez kéri tőlük a hitelt. Az ígért évi 14%-os hozamot ennek a nyereségéből fizették volna. A befektetett 12 milliárd forintból fél milliárd maradt a cégben.
A vádirat ezen 11 milliárd forint vagyoni hátrányt rója a vádlottak terhére, méghozzá abban az összefüggésben, hogy 3300 kisbefektető nem jutott tulajdonképpen hozzá a pénzükhöz.
Az ügy négy vádlottja első fokon összesen 21 év börtönbüntetést kapott. Az első rendű vádlottat, a szövetkezet volt elnökét előzetes letartóztatásba helyezték. A fellebbezések miatt az ügy másodfokon folytatódik.
Ellopták a néhány éve rekordáron 230 millió forintért elkelt csontvári képet, a szerelmesek találkozását. A festménnyel együtt több másik értékes alkotást is elvittek a tolvajok, például Szinyei Mersepár egyik művét. A képek eddig egy magántulajdonosnál voltak, a rendőrök nyomoznak.
Nem csak a 85 millió forintos induló licit miatt volt meghatározó 2006-ban a szerelmesek találkozásának árverése. Korábban ugyanis soha nem állították ki Csontváry Kosztkati Vadar 1902 körül készített festményét. Az évszázada rejtőzködő, a festő főművei közé sorolt alkotás végül rekordáron kelt el. A szerelmesek találkozása most újra felbukkant, de nem várt helyen. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal listáján, a lopott műtárgyak között. A festményt a leírás alapján március 15-én vitték el egy magángyűjtőtől.
A csontvári festmény egy védett festmény volt ráadásul. A többi, ami ennek a lopásnak a során tűnt el, azok nem voltak védettek, de korábban műkereskedelemben kiállításon szerepeltek, tehát jól dokumentáltak voltak, úgyhogy a lopást követően volt róluk értékelhető adat, amivel mi is tudtuk rögzíteni.
A csontvári festmény mellett további alkotások után is nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság. Szinyei Mersepál, Vadregényes táj, valamint Mednyánszky László, Csavargó és Holtsütés című képei a becslések szerint több 10 millió forintot érnek.
Vizsgálják a rendőrök, hogy korábban is lopott-e serleget az a férfi, aki a hét elején a Tatai Várból vitt el egy 18. századi műtárgyat. Az idős férfit a múzeum és a városi tévé kamerái buktatták le. A rendőrségi statisztikák szerint évente 1000 műkincset lopnak el, ezeknek csak a kisebb része kerül elő.
Milliméterről milliméterre átvizsgálták a rendőrök azt a serleget, amit a Tatai Vármúzeumból vitt el egy 80 éves férfi. Azt mondták, megpróbálta eltüntetni róla az új lenyomatokat.
Lehet látni, hogy vizes ruhával egy picit áttörölgette.
Mint arról a Híradó elsőként beszámolt, az idős tolvajt a Vármúzeum biztonsági kamerája és az ott forgató városi televíziós tábja is felvette. Miután meglátta magát a tévében, megijedt. A serleget postára adta, a múzeum igazgatót pedig telefonon hívta. A szám alapján azonosították és fogták el a rendőrök. Kiderült, szenvedélyes gyűjtő a 80 éves férfi, több száz serleget találtak a lakásán. A rendőrök vizsgálják, hogyan szerezte őket.
Házkutatás során a lakásban több kejhet, serleget láttak a nyomozók, ezeket dokumentálták, és most tart a vizsgálat annak megállapítására, hogy ezek a tárgyak kerülhettek-e az idős férfihoz bűncselekmény elkövetéséből.
Ebben a serlegboltban azt mondták, a gyűjtők a több száz éves darabok mellett főleg azokat keresik, amiket nagy sporteseményeken kaptak a győztesek.
Hogyha ezeket átadják, akkor ugye az összeg ezeknek az értéke növekszik, körülbelül már olyan 150 ezer forint az eszmei értéke ezeknek, kupáknak, serlegeknek.
A tatai ezüst serleg eszmei értéke több százezer forint.
Egy megrázó történet vége. Tényleges életfogytiglani börtönre ítélték első fokon azt a 26 éves férfit, aki még 6 éve 57 készszúrással ölt meg egy boltost, tavaly pedig a saját anyjával végzett brutális módon. A gyilkos többször is tett beismerő vallomást, később viszont tagadta a gyilkosságokat.
Vádlottat életfogytig tartó fog fegyházbüntetésre, míg mellékbüntetésül 10 évi közügyektől eltiltásra ítéli. A bíróság vádlottal szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja.
Az elsőfokú ítélet szerint a fiatal férfi leírhatatlan kegyetlenséggel végzett az alvó anyjával. Kalapáccsal ütötte, késsel pedig több tucatnyit szúrt és vágott sebet ejtett rajta, hogy elvehesse a nő előző nap felvett 90 ezer forintos fizetését. A pénzből egy hétig kirándult Szlovákiában, majd Budapestre utazott, ahol egy panzióban fogták el. A nyomozás közben derült ki, hogy korábban 20 évesen is gyilkolt. Több tucat készszúrással végzett egy kisbolt 70 éves tulajdonosával, majd 30 ezer forintot vitt el. A vádlott és kirendelt védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett.
Valóban a bűnösség megállapítása esetén rendkívül súlyosak a bűncselekmények, de fiatal felnőtt korú elkövető esetén én azt gondolom, hogy ennél enyhébb büntetés is elképzelhető.
A férfi az eljárásban egyébként többször is tett beismerő vallomást, később visszavonta ezeket és tagadta a gyilkosságokat.
A toulouse-i merénylet áldozatairól emlékeztek meg Budapesten a Fővárosi Francia Intézet előtt. 152-100-an gyújtottak gyertyát, és imádsággal fejezték ki részvétüket a gyászoló családoknak, miután hétfőn egy merénylő három gyereket és egy felnőttet lőtt le egy franciaországi zsidó iskolában.
Közben egyre többen támadják a francia titkos szolgálatot és a rendőrséget, amiért nem fogták el már korábban a toulouse-i merénylőt. A neve évek óta szerepelt a terrorista gyanús személyek listáján, már az FBI is tudott róla. A francia nyomozók viszont még azt is elhitték neki, hogy kirándulni volt Afganisztánban, amikor állítólag az Al-Qaida kiképző központjában járt. A francia miniszterelnök szerint nem hibáztak a hatóságok.
A 23 éves merénylő több felvételt is feltöltött magáról az internetre. Ezeket is láthatták a francia belbiztonsági hivatal emberei, akik már figyelték egy ideje. Legutoljára tavaly novemberben hallgatták ki, afganisztáni és pakisztáni útjairól kérdezték. A jelek szerint megnyugtatta őket Merah magyarázata, hogy csak turista úton volt. Bár a titkos szolgálat ismerte őt, és az első két katonák ellen elkövetett gyilkosság után az ő neve is felkerült a lehetséges elkövetők több százas listájára, mégsem akadályozta meg semmi a zsidó iskola elleni támadásban, ahol három kisgyermeket és egy felnőttet lőtt le. A titkos szolgálat és a francia miniszterelnök is megvédte a hatóságok eljárását. Arra hivatkoznak, hogy nem volt törvényes indok Merah őrizetbevételére vagy szoros megfigyelésére. Azóta kiderült, az amerikai FBI-hoz tartozó terrorista figyelőközpont is számon tartotta Merahot. Rajta volt azon a listán, amelynek szereplői az USA területén vagy odatartó repülőgépekre nem szállhatnak fel, mert potenciális merénylőknek tekintik őket. Miután szerdán rátaláltak, több mint egy napig állt ellen a lakásában a kommandósoknak. Olyan valakivel álltunk szemben, akinek külföldi kapcsolatai voltak. Az általa készített felvételeken látszik, hogy olyan szakértelemmel bánt a legkülönfélébb fegyverfajtákkal, amire Franciaországban egymaga nem tehetett szert. Ahogy a fürdőkádban elbújva védte magát a robbanásoktól és a lövésektől, ilyennel csak egy profi terrorista van tisztában, egy átlagos 23 éves nem, mondta a Nemzetközi Terrorizmus Megfigyelő Intézet elnöke. Bár élve akarták elfogni, végül lelőtték, amikor tegnap megpróbált kimenekülni a lakásból. Az akciót végrehajtó különleges rendőri egység helyi riválisa, a csendőrség elit alakulatának alapítója szerint a csütörtöki roham helyett könnygázzal kellett volna elkábítani a férfit.
Ferrari helyett maradt a bicikli. 300 lottózó hitte magát milliárdosnak Dániában néhány órára. A szerencsejátékot szervező cég ugyanis e-mailt küldött nekik arról, hogy nyertek. Közülük többen gondolatban már azonnal költeni is kezdték a mesés összeget. Aztán jött egy újabb levél arról, hogy tévedés történt.
A szerencsejáték vállalattól kapott kinyomtatott e-mailt olvassa Fleming Dahl Jensen. A tanácsadóként dolgozó férfi arról kapott értesítést, hogy 28 milliárd forintnak megfelelő összeget nyert. Családi utazás, új ház, új kocsi, csak arra tudtam gondolni, hogy mindez most végre meg lesz, de nem tartott sokáig, mesélte. Egészen pontosan másfél óra múlva ugyanis újabb levél érkezett a cégtől, amelyben elnézést kértek az előzőért, majd közölték, hogy valójában mennyit nyert. A végleges nyeremény összege természetesen a töredéke volt az előzőnek. Nem ő volt az egyetlen, ez a nyugdíjas férfi egy ideig úgy tudta, hogy 64 milliárddal lett gazdagabb. Ez van, maradok a biciklinél, ha már Ferrari nem lesz, mondja. A cég szerint az emberek többsége meglepően jól fogadta, hogy mégsem lett dúsgazdag. Egyesek csalódottan, mások mérgesen vették tudomásul, de őket is meg tudom érteni, mondta a kommunikációs igazgató. Összesen 300 dán lottózót értesítettek tévesen, a vállalat elnézést kért a hibáért, de azt is közölték, hogy mindenki csak a valós nyereményt kaphatja meg.
Úttörő városból modern üdülőközpont. Több milliárd forintos befektetéssel, főleg uniós pénzből újítanák fel a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrumot. Azt ígérik, hogy hamarosan újra európai hírnevet szerezhet magának a Balaton melletti üdülőtábor. Fesztiválokat is szerveznek majd, a rászorulók pedig kedvezményesen nyaralhatnak.
1975-ben nyílt meg a Zánkai Gyerekváros. 209 hektáron egyszerre 3000 úttörőt és kisdobost tudtak nyaraltatni. Volt olyan év, amikor 50 országból fogadtak vendégeket. A rendszerváltás után már nem ez volt az elérhető legjobb itthoni tábor, de még így is sokan jönnek ide.
Közel 40 ezer vendéget fogadtunk a tavalyi évben, ennek jelentős részein máron belföldi vendég. A vendégeink közel 30%-a külföldről érkezik.
A tervek szerint több milliárd forintból egy modern élményparkán fejlesztik a tábort. Az új nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos szerint továbbra is szeretnének itt kedvezményes üdülési lehetőséget biztosítani, de olyan programokra, például vízi és lovas sportokra is teremtenének lehetőséget, melyekkel nyerességet is termelhet az üdülő.
Azért hívjuk életre az Zánkai
tanácsadói testületet, hogy az ebben résztvevő meghívottak kapcsolatrendszerén, tapasztalatain keresztül ezt a rentabilitást a lehető legrövidebb időn belül helyre tudjuk állítani.
Az uniós forrásokból tervezett 5 éves fejlesztési terv májusra készül el.
Itt vannak a legjobbak, megnyílt a 30. magyar sajtófotó kiállítás a Nemzeti Múzeumban. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíját az Origo.hu fotósa kapta a Westbalkán tragédiáról készült sorozatáért. Az MTI fotósait több kategóriában is díjazták, Máté Zoltán 2 képét is beválasztották a legjobb 3 közé a hír esemény fotó kategóriába. A díjnyertes képeket holnaptól bárki megnézheti. A 30. sajtófotó kiállításon az elmúlt 30 év legjobb képeit és bemutatják.
Most pedig jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés. Ma az este Györgyivel 10 óra 35-kor, fél 11 után 5 perccel lesz. Köszönjük a figyelmüket, kellemes hétvégét.
Zoli mindent elmondott, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Hát én nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan lepukkant legyek, mint maga.
Ma Teofil napja van, ami a budjantott tojás és a döglött süvérek világnapja is egyben.
Ebben kemény pénzek vannak, hogy elpikálva.
Hagyja már maga, fogd már a pofám.
Te malévi jegyet vettél?
Kis toporunk Angliában.
Válság van, Norbi.
Igen, válság van!
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Ma este az M1-en.
Egy férre mindig föl kell nézni.
Mert ha nem, akkor fölnézze a titkárnő.
Odaálltunk, hogy szeretnénk összeházasodni, hogy jó van, édes kém, hány évesek vagytok. Biztos ez?
Lehet, hogy ők azt érzik, hogy ha én szeretnék egy stabil házasságot, akkor nagyon korán, nagyon mélyre kell engedni gyökereimet.
Valószínűleg nem találkoztam azokkal az emberekkel, akikkel ezt véghez lehetett volna vinni.
4 szellem. Ma este az M1-en. Végre elkezdődött. Az ausztrál nagydíjon Button, Vettel, Hamilton, Webber volt a sorrend. Egy versenyből azonban nehéz levonni a tanulságokat. Ám Melbourneben az is kiderült, hogy a McLarenek és a Red Bullok mellett a Ferrarival is számolni kell. Azaz egy hihetetlenül izgalmas szezon elé nézünk. Maláj nagydíj. Időmérő edzés szombaton reggel élőben 8 óra 40 perctől, futam vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor, élőben az M1-en és a Petőfi Rádióban. Versenyben vagyunk! A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Maggie Carpenter úton van az oltár felé.
Az örök menyasszony ezúttal 4. menyegzői kísérletére készül.
Kimondani a boldogító igent igazán egyszerű.
Sarkon fordul, eliramodik, hús!
Feltéve, ha sikerül eljutni az oltárig.
Szegény 4. balekkal is ugyanazt műveli majd, mint az előző 3-mal.
Őket választom.
Julia Roberts, Richard Gere.
Megint szökni fog.
Oltári nő. Szombaton 20 óra 10 perckor az M1-en.
Megalapozottak-e a Velencei Bizottság kritikái a magyar bírósági reformról? Lehet, hogy nem is kell nekünk már az IMF hitel? Vitatkozik a szakma, a politika egyelőre kitart. Miért fordultak egymás ellen a szocialisták? És a nyomor vagy a nyereségvágy diktálta a baranyai vadászgyilkosságot? Ez lesz a lényeg vasárnap.
Utasok a lányok is férjhez van.
Legközelebb a DTK-sóban.
Rendszeresen, és mi el kell rontanom.
Oroszlán Szonya.
Én hívtak olyan színész, aki nem tudja elmondani a mondatot.
Laffingolás a padudon.
Hauman Péter és Hauman Máté.
Csobogó patak és lapos farkas.
Az magány, ez meg annyira csiki.
És Völgyesi Gabi kisfiával és a Junikkal.
Szeretem a munkámat jogászként is, meg előadóként is.
DTK. Détót Krista Show. Csütörtökön 21 óra 30-kor az M1-en.